Kedves hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Magyar Ortodox Egyházi műsorban. Mai vendégem Sipos Barnabás atya, akivel folytatjuk legutóbbi témánkat. Két héttel ezelőtt egy sorozatot kezdtünk Barnabás atyával, aki bevezetett minket az ortodox istentiszteletek lényegébe és lelkiségébe. Az elmúlt műsorban megismerkedhettünk a virrasztó istentisztelet két részével, az esti és a hajnali szolgálatokkal. A mai adásban folytatjuk e témát a hajnali istentisztelet második részével, a soron következő proszkomédiával.
A pap előkészíti a liturgiára szánt kenyeret és bort ezekkel a szavakkal. Megváltottál minket drága véreddel a törvény átkától, keresztre szegeztetvén és lándzsával átszuratván. Az embereknek a halhatatlanság forrását fakasztottad. Üdvözítünk, dicsőség néked. Eközben megcsókolja a diszkoszt, a kelyhet, a csillagot, a lándzsát és az áldoztató kanalat. A proszkomédiához a pap 5 proszforát használ, mindegyikből kivágva egy-egy részt, és a diszkoszra helyezi. Az első proszforából egy kocka alakú részt vág ki, ebből lesz majd az Úr Jézus Krisztus teste. Tőle jobbra a diszkoszon, a második proszforából az Isten szülő része található, balra pedig a szentek 9 seregének szentelt részecske. A negyedik proszforából apró morzsákat tesz a diszkoszra, megemlékezvén név szerint is az élő ortodox hívekről, és ugyanebben a formában az 5. kenyérből az elhunytakról emlékezik meg. A pap végül betakarja a kelyhet és a diszkoszt, és megtöménezi, miközben egy imát mond. Ó Isten, mi Istenünk, aki leküldötted a mennyei kenyeret, az egész világ eledelét, Jézus Krisztus Istent, ami Urunkat, üdvözítőnket és megváltónkat és jótevőnket, aki megáld és megszentel minket, áld meg ezt a felajánlást, és fogadd azt a te mennyei oltárodra. Emlékezz meg, mint jóságos és embereket szerető, azokról, akik azt hozták, és akikért hozták. És elítéltetés nélkül tarts meg minket a te isteni titkait szolgálatában. Mert megszentelt és megdicsőítedett a te fölöttébb tisztelt és fenséges neved, az atyái és fiúi és szentléleké, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink! Műsorunk következő részében Barnabás atya a liturgia magyarázatát kezdi meg.
Ha nem ortodox közegben szóba kerül a liturgia, az emberek többsége rögtön a 3-4 órás hosszú, kimerítő szolgálatokra gondol, és elképedve veszi tudomásul, hogy ez azért nem így van pontosan. Többek között azért nem, mert ezek az emberek, akik hasonló kérdéseket tesznek föl, nem biztos, hogy ortodoxok, és minden bizonnyal nem látogatják rendszeresen az ortodox szolgálatokat, csak esetleg nagyobb ünnepekkor. Ilyenkor természetesen hosszabbak az Isten tiszteletek. Ekkor bátorkodom megkérdezni, hogy miben is szenvedett kárt az illető, hogy a napjából 3 órát a templomban töltött. Lemaradt esetleg egy filmről, amit a televízióban adtak, vagy elmulasztott egy bolti akciót? Sajnos még mindig ott tartunk, bármennyire is szeretnénk ezen változtatni, a legnehezebb, amit az emberek többsége nem képes elfogadni, hogy a szent liturgia nem kíván annyi időt, mint ahogyan azt a többség gondolja. Ezzel együtt arra kell rámutatni, hogy a liturgia a legtökéletesebb módja az Isten és ember kapcsolatának kiteljesedésére, hiszen a szent szolgálat végén az ortodox keresztények részesülhetnek az Úr Jézus Krisztus valóságos testéből és véréből. Azt is sokan elfelejtik, hogy ez az eukarisztia ad nekünk lelki erőt, ez élteti az ember lelkét és testét, és így kerülhetünk közvetlen kapcsolatba az Istennel, hiszen magunkba fogadhatjuk őt, hajlékot adhatunk számára. A liturgikon azokkal a szavakkal kezdődik, hogy a pap és a hívek is, ha áldozni szeretnének, a szent liturgia végzése előtt éjféltől megtartóztatja testét az ételtől, italtól és minden mástól, így készülve a szent áldozásra. A másik kérdés, ami gyakran előkerül laikus, nem ortodox hívek részéről, hogyan bírja ki valaki, hogy ne reggelizzen, vagy legalább vizet igyon? Nagyon egyszerűen, s ha valaki ebben éli az életét, minden probléma nélkül képes megtartóztatni magát, nem lát benne semmi nehézséget. Természetesen ez a szabály másként vonatkozik idős, beteg emberekre is, a gyermekekre is. Az áldozás előtti imákat azonban mindenképpen tanácsos elmondani. De vajon miért szükséges ilyen precíz felkészülés a szent liturgiára? Azért, mert minden liturgia ünnep. Ahogyan az ünnepre készülünk, úgy igyekszünk magunkat is felkészíteni a legnagyobb ünnepre, az Úr testéből és véréből való részesülésre. A liturgia ezen ünnepi fényét nem veszítette el másfél évezred óta sem. Az ortodox egyházban nem ismeretes sem az olvasott, sem a hétköznapi liturgia, hiszen ezt nem tudnánk összeegyeztetni az ünnep fényességével, magasztosságával. A liturgia mindig pompázatos, mennyekbe emelő, közös szolgálat függetlenül attól, hogy hányan vesznek részt rajta. A liturgia olyan ajtókat nyit meg számunkra, amin keresztül az Isten jön közénk, abban az áldozatban, melyben testét és vérét adja nekünk eledelül. A pap, miután részesült a szent titkokból, ezeket a csodás szavakat mondja. Ó, nagy és szentséges pászka, Krisztus! Ó, bölcsesség és Isten igéje és hatalom! Add nekünk, hogy mind jobban részesüljünk benned, a te országod alkony nélkül való napján. Ez az emberi élet egyik sarköve. Mind jobban részesülni Krisztusban, akinek bensünkben helyet készítünk, és ő átváltoztatja életünket, új kezdetre ad lehetőséget, hogy leküzdjük szenvedélyeinket, és az ő útmutatása szerint éljünk. Éppen ezért soha nem szabad sajnálnunk sem az időt, sem a fáradtságot a liturgiától. Ha az emberi kapcsolatainkat vesszük példaként, akkor ugyanez ismétlődik meg a liturgia folyamán, egy dolgot kivéve. Minél több időt töltök egy baráttal, rokonnal, házastársal, annál jobban meg fogom ismerni, annál jobban fogom szeretni. Ugyanez zajlik a liturgiában. Minden szent liturgia lehetőség, hogy jobban megismerjük Krisztust, minél inkább szeressük és érezzük, hogy mellettünk van. Ő maga mondta, nem hagylak árván titeket, vagy mielőtt a mennybe emelkedett, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Látogassuk olyan gyakran a liturgiát, amilyen gyakran csak lehet. Részesüljünk az Úr testéből és véréből, és engedjük, hogy Krisztus lakozzon bennünk.
Good God.
Némelyek gyakran, mások talán ritkábban vesznek részt azon a szent szolgálaton, mely az egyház középpontjában áll, és amitől egész lelki életünk egészsége függ. A szent liturgia nem egy egyszerű istentisztelet, hanem a szolgálatok legnagyobbika, melyet a pap és a hívek közösen ünnepelnek napról napra. A liturgia, mely Krisztus testének és vérének vételéről szól, egy olyan pompázatos és tökéletes szolgálat keretében kerül bemutatásra, mely az embert kiragadja a földi világból és a mennyei, isteni szférába emeli. Tudnunk kell azt is, hogy a lehető legtökéletesebb Isten-ember kapcsolat a liturgiában teljesedik ki, hiszen a legnagyobb ajándékból az Úr testéből és véréből részesülhetünk. Nem valamiféle hókusz-pókusz ez, hanem egy valóságos találkozás az Istennel. Ennek a titoknak a lelki élményét talán szavakba sem tudjuk önteni. Mégis érezzük, hogy a szent adományokból való részesülés után új ember lettem, a tetteimet, gondolataimat már át kell, hogy hassa Krisztus jelenléte bennem. A szent liturgia szövege annak, aki először hallja azt, talán érthetetlennek tűnik. Viszont nem csak nekik, de néha mi is azon vesszük észre magunkat, hogy jó lehet, hétről hétre elmegyünk a templomba, a liturgiára, mégis újabb és újabb titkok tárulnak fel előttünk, amire eddig nem is figyeltünk. Most szeretnék néhány olyan gondolatot megosztani a hallgatósággal, melyek a szent liturgia folyamán újra és újra elhangzanak, de talán emberi esendőségünk folytán átsiklik felettük a figyelmünk. Igyekszem a szent szavak és szövegek megértéséhez segítségül hívni a Szentírást és az egyházatyák tanítását. Bízom benne, hogy a rövid elmélkedések segítségünkre lesznek a liturgia szavainak megértésében, és lelki épülésünkre szolgálnak.
A test világa a szem. Ha a szemed épp, egész tested világos lesz. De a szemed rossz, sötét lesz egész tested. Ha tehát a világosság benned sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? Senki két úrnak nem szolgálhat. Vagy gyűlöli az egyiket, és szereti a másikat. Vagy egyikhez ragaszkodik, s a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Azt mondom tehát nektek, ne aggódjatok megélhetésektek miatt, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem többe az élet az eledelnél, s a test nem többe a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, s csűrökben sem gyűjtenek, mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti többet azoknál? Ugyan melyiknek tolthatja meg érekkorát, csak egy arasznyival is, ha aggodalmaskodik? És a ruha miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezei liliomokat, mint növekednek. Nem fáradoznak, s nem fonnak, mondom nektek még, Salamon. Sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig Isten így öltözteti a mezei virágokat, amely ma virít, de holnap kemencébe kerül, sokkal inkább titeket kicsinyhítőek. Ne nyugtalankodjatok tehát, és ne kérdezzétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja, mennyei atyátok, hogy mindenre szükségetek van. Ti keressétek először Isten országát, annak igazságát, és ezeket ismét megkapjátok.
Thank you.
áldott az atyának és fiúnak és szentléleknek országa. Ezekkel a szavakkal kezdi meg a pap az isteni és szent liturgiát, és dicsőíti az Isten örökké való országát. Azt az országot, ahová mi is tartunk. Ezután egy hosszú könyörgés sorozat következik, melynek első kérése, békességben könyörögjünk az Úrhoz. Még annyira a szolgálat elején hangzik el ez a kérés, hogy talán fel sem tűnik, hogy az első felhívás a liturgia közös ünneplésére a békesség. Vajon hogyan tehetünk szert erre a békességre? Gyakorlati szempontból fontos kritérium ehhez, hogy időben érkezzünk a templomba. Még civil emberként egyetlen vasárnapra emlékszem, amikor éppen a liturgia kezdetére értem csak oda. Zavaró volt az az érzés, hiszen azelőtt akár egy órával is már a templomban voltam a liturgia kezdete előtt. Megértettem utólag, hogy szükséges némi idő, melyet a szolgálat előtt csendben eltölthetek. Ráhangolódhatok az imádságra, a szentekkel együtt lehetek, akik az ikonokról figyelnek rám, és megérthetem, hogy végre olyan helyen vagyok, mely békességet áraszt. Ha késünk a templomból, és éppen a kezdetére vagy később érkezünk, megfosztjuk magunkat attól a lehetőségtől, hogy szívünket és lelkünket a lehető legjobban felkészítsük arra, hogy az Úr Jézus Krisztussal találkozzunk. Annál is inkább, mert sokan busszal, villamossal jutnak el a templomig, keresztül szerve a várost, mely még vasárnap reggel is nyüzsög. Az imádság, a templomba való belépés azt kívánja tőlünk, hogy mindent hagyjunk hátra, ami megzavarna a lelkemet, de egyúttal lehetőségem is van arra, hogy mindaz, ami bánt, nyomaszt, bűnre vezet, az Isten elé vigyem és kérjem az ő bocsánatát és segítségét. A Szent Liturgia felépítése dialógus formában nyilvánul meg, mely a pap és a hívek között zajlik. De ugyanilyen dialógus folyik egyúttal az Istennel is, hiszen imádkozni gyűltünk össze a templomban. Ez a beszélgetés nem lehet indulattal, haraggal, gőggel teli. Épp ellenkezőleg. Krisztus azt mondja, hogy tanuljunk tőle. Attól, aki szelíd és alázatos szívű. Számtalan alkalommal szólt tanítványaihoz. Békesség néktek! Tanítványok sokat tűnődtek, hogy vajon hová is tűnhetett Jézus a sírból. Féltek és kételkedtek. De amikor megjelent közöttük, így szólt, békesség néktek, én vagyok, ne féljetek. A tanítványok már nem kérdezgősködtek, hanem szemlélték a feltámadott Urat. Nem féltek, mert újra velük volt teljes valójában. Az ő békességét adta számukra, mely valóban elűzött minden kételyt és megvilágosította őket. Erre a békességre van szükségünk, mely eloszlat minden félelmet és szorongást, és megnyitja lelkünket az Isten igék megértésére és befogadására. Ha szert tudunk tenni erre a lelki nyugalomra, akkor lesz igazán gyümölcsöző a liturgián való részvétel és az eukarisztiából való részesülés is. Ez fog erőt adni a következő alkalomig, amikor újra a liturgiára mehetek. A szent szolgálat során a pap többször megáldja a híveket ezekkel a szavakkal. Békesség minnyájatoknak. Figyelmeztet újra és újra, hogy milyen nagy szükségünk van a békességre, Krisztus békességére. A fenti evangéliumi szakaszban is így szól Jézus, ne aggódjatok, ne féljetek, vagyis maradjatok meg abban a békességben, melyet tőlem tanultatok. Az isteni liturgia elején erre a békességre törekedjünk. Szálljunk időt arra is, hogy kicsit csendben lehessünk a templomban, hogy ráhangolódhassunk a Krisztussal való találkozásra, és ha majd a szolgálat végeztével kilépünk a templomból, ugyanaz a békesség hassa át életünk minden napját.
Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A bentről való békességért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz! Szent Egyházainak jólétéért és a mindenek egyesüléséért könyörögjünk az Úrhoz. Ezért a szent hajlékért és azokért, akik abba hittel, áhítattal és isteni félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. A tisztes papságért, a Krisztusban szolgáló diakónusok rendjéért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz. Isten oltalmazta országunkért, annak vezetőiért és hadseregéért, könyörögjünk az Úrhoz. Városért és vidékért, és mindazokért, akik azokban hittel élnek, könyörögjünk az Úrhoz. A levegő kedvező változásáért, a föld gyümölcseinek bőségéért, és békés időkért, könyörögjünk az Úrhoz. Betegekért, fáradozókért, foglyokért, és ezek üdvözüléséért, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden bánattól, haragtól, veszedelemtől és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Istennek szülőjéről és örök szűz Máriáról, minden szentekkel együtt megemlékezvén, önmagunkat is, egymást is, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk.
A pap tovább folytatja az ekténiát, melynek a végén az Isten szülő Szűz Máriáról és a szentekről is megemlékezik. Szentséges, tisztaságos, fölötté áldott dicsőséges nagyasszonyunkról, Istennek szülőjéről és örök Szűz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, önmagunkat és egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Ha közös szolgálatra, vagyis a Szent Liturgiára gyűlünk össze a templomban, rögtön világossá válik számunkra, hogy ez a szent cselekmény nem egy emberről szól. Nem csak rólam, nem csak a másikról, nem is csak a családomról, és nem is csak azokról, akik kedvesek számomra. Ha mégis ebbe a hibába esnék, hamar rá kell, hogy jöjjek, hogy így a liturgia értelmét vesztené. Az ortodox egyházban nem létezik a magánmise fogalma. Szent liturgia elvégzéséhez legalább két emberre van szükség, akiknek hiányában nem végezhető el a szolgálat. Erre egyszerű magyarázatot ad az a papi csöndes ima, ami a második antifon alatt hangzik el, utalva ezzel az Úr Jézus Krisztus szavaira. aki ezeket a közös és egybehangzó imádságokat nekünk ajándékoztad, és megígérted, hogy teljesített kéréseit ama kettőnek vagy háromnak, aki a te nevedben egyetért, te magad teljesítsd most is szolgáidnak javukra váló kéréseit, megadva nekünk a jelen való világban a te igazságod megismerését, és az eljövendő örök életet ajándékozva.
Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, Önök a Bizánci Forrás Ortodox Keresztény Egyházi műsort hallották. Mai vendégem Sipos Barnabás atya volt. Elköszön Önöktől e műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta. A viszonthallásra!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!